Újhely István, az MSZP alelnöke, a Európai Parlamenti Képviselője az Inforádió arénájának vendége, még mindig a migrációnál maradva. Görögország megfelelő teljesítményt nyújt úgy a gazdasága rendbetételében, mert az egész beszélgetésünket azzal kezdtük, hogy 2008-ban kezdett megborulni a bizalom, úgy, mint a migrációban.
Görögország folyamatosan egy nehéz eset az Európai Unió számára, hiszen akár a gazdasági válságban, ahogy ön is említett, eurozóna tagként általában az eurozóna belső működése kapcsán, és itt a menekült vagy migrációs krízisben is rendkívül nehezen lehetett a görög kormány tisztségviselőkkel és a görög állammal tárgyalni. Az elmúlt hónapokban, sőt most már szerintem egy fél éve nagy csend van, hiszen jól látható, hogy a görög kormányzat beállt a sorba, tudomásul vette, hogy ők is jobban járnak, hogyha a közös európai uniós törekvéseket támogatják, és ott írik el a tárgyalóasztalnál, hogy Görögország érdekeit minél inkább képviselni lehessen. Szerintem itt most lenyugodtak a kedélyek, de egy folyamatos sötét ló lesz Görögország, az egészen biztos.
Mit mondanak a görög-európai parlamenti képviselők, amikor a folyosón, ha egyáltalán beszélnek?
Nekem a szomszédom pont egy görög képviselő a delegációs vezetői értekezleteken. A görög emberek, és...
Ezt akarom tudni, hogy hogyan állnak ehhez a dologhoz?
A görög emberek úgy tekintenek az Európai Unióra, mint egy gazdag nagybácsira, aki küldjön pénzt, de hogy ott mi történik, hogyan szólnak, vagy mire fordítják, hogy annak milyen következménye lesznek például a struktúrák átalakításában, azt már nem szeretik a görögök, hogyha beleszól bárki.
Szerintem emberi dolog, nem? Ez mindenki.
Teljesen van, emberi dolog. Itt a görög politika követett el óriási hibát. Mi is itthon, teszem hozzá, ezt az elmúlt évek, és a visszamenőleg hosszú éveknek, nem csak az Orbán kormány időszakára, hanem azt megelőzően, és uniós csatlakozásunktól kezdve, ez egy óriási hiba, hogy nem magyaráztuk el a magyar társadalomnak, így aztán a görög kormány a görögnek se, hogyha belépünk egy klubba, akkor az nem pusztán egy svéd asztal, ahonnan levesszük a kedvenc étkeinket, és egyébként semmi másba sem az előkészítésben, sem pedig utána mosogatásban nem vagyunk hajlandóak részt venni. Ez egy közös klubunk, ahol mindenki egyfajta sorstársi szerepet vállal a másikkal. Egyébként itt Németország követett el súlyos hibákat, mert emlékezhetünk, hogy német követelések voltak a görög államháztartás rendbe hozatala kapcsán, és kegyetlen őszintességgel szólt bele, és keménységgel szólt bele például Németország abba, hogy a görög különböző társadalmi szolgáltatásokat, alrendszereket hogyan alakítsák át. Ebből is tanult az Unió, hogy így nem lehet. Hát addig, amíg egy társadalommal, a választókkal nem értetjük meg, hogy mi miért történik, addig nem szabad ilyen döntéseket a fejük fölött meghozni és rájuk kényszeríteni.
Olaszország meddig fogja tartani a frontot a migrációban? Hogy látja?
Olaszország.
Rettenetesen rossz hírek jönnek onnan.
Hogy ott arról beszéltünk, hogy válaszuk külön a menekült kérdést és a migrációs kérdést. Olaszországot nagy részt, és Olaszországon keresztül az Európai Uniót, nagy részt az Afrikából érkező valóban menekült tövegek sújtják. Ott sokkal kevésbé van jelen, és talán arányaiban kisebb a háborús szíriai és más övezetekből érkezik.
Akkor ők migránsok, bocsánat, csak hogy jól értem.
Ott nagyon-nagyon-nagyon nagy részt migránsokról beszélhetünk. Éppen ezért váltott kommunikációban is és stratégiában is az Európai Unió, mert Olaszországban egységfront van a kormányzati és az ellenzéki pártok között is, hogy ez így tovább nem mehet, mert hogy képtelen Olaszország még csak átmeneti időre is befogadni folyamatosan érkező százezreket az afrikai térségből. Azt pedig tudjuk, hiszen a kutatók ezt előre jelezték, hogy olyan éhínség hullám, olyan súlyos társadalmi helyzetek alakulnak és alakulhatnak ki Afrika bentebbi országaiban is, délebbi részeken, hogy szinte kiapíthatatlan a menekült áradat. Ebben az Európai Uniónak itt egységesnek kell lennie. Egyébként ezért kezdte el most egy új főhivatal felállítását az Európai Unió. Ez az, amire a héten azt mondta a magyar kormányzat, el sem olvasva nyilvánvalóan, hogy ez a javaslat ez miről szól, hogy nem hajlandó a magyar kormány igent mondani semmiféle menekültek befogadását segítő, támogató Európai Uniós főhivatal megalakítására. De itt nem erről van szó, hanem az a probléma, hogy semmi koordináció nincs a különböző tagállamok között, ezért fordulhatott elő, hogy hiába született döntés néhány éve, másfél éve arról, hogy minden tagállam legalább egy maga lehetőségeihez képest fogadjon be valamennyi menekültet. Ezt Magyarország megtámadta, nem fogadta el.
Más országgal közösen bíróság előtt van az
ügy. Bíróság előtt van az ügy, ami akkor megint csak, hogy mondjam, hogy itt két probléma van. Amikor megszületett a döntés, akkor Magyarország jelezhette kifogását. De hogyha tagjai vagyunk ennek az uniónak, akkor utána az Európai Tanács döntése kötelező ránk nézve. Tehát ezt akkor végre kellett volna hajtani. Mi a MSZP és én magam is LP képviselőként azt mondtuk, hogy ennek az 1001 néhány száz embernek a átmeneti befogadása, ez vállalható, hiszen ez egy európai tanácsi döntés, és Magyarország méretéhez képest ez elenyésző, de mi sem támogatjuk semmilyen automatikus mechanizmusnak az életbe léptetését, hogy folyamatosan Magyarország kényszerüljön befogadni újabb és újabb ezer főket. Orbán Viktor kihasználta ezt az egész válságot, és erre építette rá a kampányát. Ha már itthon sem az egészségügy, sem az oktatás politika, sem más dolog sikereket elkönyvelni nem tud, kormányának eredménye elégtelen, innentől kezdve más sem hallunk két éve, és fogjuk még a következő egy évben, mint hogy a migráns kérdéssel riogasson. Magyarország egyébként nincs veszélyben, tegyük hozzá. Ezek a menekültek, ezek a szerencsétlen sorsú emberek nem Magyarországra akarnak menekülni, hanem pontosan tudjuk, hogy Németországban, Franciaországban.
Akkor mi az értelme az elosztásnak, ha innen úgy is tovább mennek? Mert hát azt tapasztaltuk, hogy meg sem várják, hogy regisztráljanak nagyon sokan. Már nem találja meg őt a hatóság két nap múlva.
A szerkesztő úr, az megint a menekültekről szólt. Tehát nem a szinte korlátlanul ránk ömlő migráns áradatról, hanem a Szíriából menekültekről szólt az a javaslat.
De bocsánat, arra gondolom,
és
hogy az egy szolidaritási
európai uniós döntés.
De hogy lehet rávenni egy embert, aki nem Magyarországra akar jönni, kegyetlen úton keresztül bejut az Európai Unióba, de nem ide akart jönni, hogy itt maradjon, ha őt bárki elosztotta bármilyen módon.
De Tibor, ez a lényege. Ha valaki menekült, és az családja életét menti, akkor számára már az az életben maradás óriási nagy esélye, hogyha Szlovákiában, Romániában vagy Magyarországon meghúzhatja magát addig, amíg egyébként a háborús konfliktus rendeződik, és vissza tud költözni oda, ami megmaradt az ő eredeti otthonából. Itt jön a menekült kérdésnek a fő filozófiája, hogy kell, hogy segítsünk, átmenetileg adjunk életesét ezeknek a családoknak. Itt nem a migráns áradatról van szó, amelynek a felvételeit látjuk a olasz partoknál, vagy éppen a líbiai partoknál, ahogy elindulnak. Ezt muszáj szétválasztani. Ebben a kérdésben szolidaritás van, és hogyha itt az Európai Unió hoz egy közös döntést, akkor abban kutya kötelessége szerepet vállalni. Ez egy jogi és elvi politikai együttműködési készséget megmutató kérdés. Ezért volt felháborodva az Európai Unió. Nem azért, mert ránk akartak volna még kényszeríteni 10 meg 100 ezrek befogadását, hanem azért, mert Orbán Viktor pontosan tudták, hogy politikát, hazai belpolitikát csinál a menekült ellenesség szításából és a Brüsszelre való mutogatásból.
Van egyébként európai politika az Európai Parlamentben, vagy mindenki otthonra dolgozik, hogy a következő időszakban a pártját otthon, a hazai főhatalomba, meg őt magát, ha akar, akkor az Európai Parlamentbe valahogy beválasszák.
Nincs ez másképp itthon se. Van szegedi politika, meg van országos politika, van fővárosi politika, meg van országos politika, van ötödik kerületi politika, és van fővárosi politika. Ezek mind egymással összefüggnek. Hát természetes, és én, aki végigjártam az önkormányzati, parlamenti ranglétrát, és megtanultam mindenhol, hogy hogyan kell annak a közösségnek az érdekeit képviselni. Most szokjunk hozzá, hogy van egy új döntési szint, az önkormányzata országos szint mellé belépett egy Európai Uniós szint. Nekünk az az érdekünk magyaroknak, ilyen hányattatott elmúlt 100 évet követően, hogy az Európai Unió egységes és erős legyen. Ehhez viszont meg kell tanulnunk azon a döntési szinten, az európai döntési mechanizmusokban jól érdeket képviselni. Hát miért van az, hogy más kelet, volt kelet-európai, vagy hát most is kelet-európai, de a volt KGST országokhoz tartozó országok nálunk százszor ügyesebben manővereznek ott a nagyok lábai közt, és gyönyörűen tudják országok érdekeit képviselni. Jó az országimázsuk, és hogyha valamit el akarnak érni, akkor azt el tudják érni. Hát hozhatnánk a példákat, akár balkáni országokról, akár az északi Baltikum országaiból. Mi jól indultunk egy nagyon-nagyon erős hátországgal és komoly tekintéllyel bíró Európai Uniós tagállam voltunk a friss tagállamok között. És mára a legelutasítottabb, a legkevésbé kedvelt és azon tagállamok egyike vagyunk, akiktől legjobban tartanak, és akik miatt elindult most egy olyan folyamat, és ez jó, hogyha a rádió hallgatók értik, látják, elindult egy olyan folyamat, amelyben a német választásokat követően valószínűleg kialakul egy úgynevezett kétsebességes Európa modell. Macron is ezt képviseli, és Merkel is most már erről beszél egyre többször, aminek az a következménye, hogy ha mi nem is lépünk ki, mert ezt nem fogja Orbán Viktor megkockáztatni, de az Európai Unió ellép tőlünk. Magyarországtól. De
azt az Európai Unió már látja, hogy hogy fogja kidolgozni azt az évi 10-12 milliárdot, ami a britek kilépésével elmegy?
Persze, ennél itt nagyobb az ijedelem, mint ami a tényleges veszély. Egyre többen mondják, és én a Brexit döntés másnapjától ezt az álláspontot több helyen elmondtam, hogy szerintem hibát követett el az Egyesült Királyság politikai elitje, hogy egy ilyen kérdést föltett az angol társadalomnak. Jól látszik, hogy mennyire megosztottá váltak a britek, és hát persze a közösséghez tartozók. De Európa, az Európai Unió, a maradék 27 kapott egy esélyt, hogy valóban egységesebbé, működőképesebbé tegye a saját Európai Unióját. Ennek az egyik eddigi leggátlóbb tagországa az Egyesült Királyság volt, mert ők, mint szigetország, rendszerint úgy viselkedtek olyan módon, kívülállóként viszonyultak az Európai Unióhoz, ami nem segítette a belső folyamatokat. Most viszont a Brexitnek köszönhetően, és tegyük hozzá Macron franciaországi győzelmének köszönhetően, elindul egy egységesebb, sokkal fegyelmezettebb, mind a nemzetközi kihívásokkal, mint pedig a belső problémákkal szemben könnyebben, gyorsabban mozgó Európai Unió. Vegyünk egy-két példát. Olyan közös pénzügypolitikát szeretnének a hagyományos tagállamok, az Európai Unió nagyobbik része, ugye mondom, hogy Magyarország ebből sem szeretne részt vállalni, de szeretnének olyan közös pénzügyi és költségvetés politikát, amelyben sokkal jobban nyomon követhető az Európai Uniós forrásoknak a felhasználása, általában az európai költségvetés koordinációja és tervezése.
Közös agrárpolitika, közös kohéziós politika, a két legnagyobb költségvetési tétel. Nem fognak ezen összemarakodni, ha hiányzik 12 milliárd évente?
Miután egy olyan folyamat kellős közepén vagyunk, amikor tudja mindenki, hogy semmiféleképpen nem folytathatjuk úgy az Európai Unióban, mint ahogy ez eddig történt, innentől kezdve nyilván, hogy lesznek érdekharcok, de ezeken túl kell esni. Szerintem, és már az elmúlt 3 évben, mióta én Brüsszelben szolgálok, azóta abban a 3 évben látom, hogy mennyit változott az európai politika gondolkodásmódja. Akartam példaként hozni például a közös főügyészség felállítását. Néhány éve még nagyon sokan ágáltak ellene, most pedig a tagországok nagy többsége, néhány tagállamot kivéve, döntött arról, hogy közös főügyészséget állít föl, hogy az Európai Uniós források feletti felügyeletet, a bűn üldözését egy központi koordinációval és főügyészségen keresztül való nyomozásával követhesse.
Csalás elleni hivatal nem elég.
Az Európai Csalás elleni Hivatal is teljesen jó példája annak, hogy hogyan működött eddig ez a rendszer. Az Európai Csalás elleni Hivatal, hogyha szagot fogott valami kapcsán, akkor a tagország megfelelő hatáskörű szervét, nálunk Bolt Péter főügyészt értesítette arról, hogy itt valami nem stimmel, kellene nyomozni. Na most, hát játsszuk már le magunkban Magyarországon, hogy Bolt Péter, aki nyilvánvaló, hogy a Fidesz egyik politikai bástyája, ő kap egy jelzést az Európai Csalásellenes Hivataltól, akkor az egyik aktát a fiúk mélyre teszi, a másik aktát pedig akár még egy kicsit meg is ferdítve, vagy annak egy-két részét kiemelve nyilvánosságra.
Ez nagyon súlyos vád, amit a legfőbb ügyész ellen megfogalmaz. Most azt mondja, hogy adatot hamisít? Hát akkor azt világosan ki kell mondani.
Én azt és mondom, hogy sajnos Magyarországon több olyan egyébként a hatalmi kontroll szerepét is normálisan eljátszani képes szerv teljes egészében a Fidesz kampánygépezetének részévé vált, így a Nemzeti Választási Bizottság, vagy éppen Bolt Péter főügyész.
Nemzeti Választási Bizottság, mi a baj?
Ha éppen ma, nem látta, ma a Nemzeti Választási Bizottság ma megint lesöpörte az asztalról azt a kezdeményezést, azt a bejelentést, ami annak a megvizsgálását kérte, hogy a miniszterelnök miképpen teheti meg, hogy közpénzből, tehát nem a Fidesz pártelnökeként, hanem miniszterelnökként 1 millió határon túli kettős állampolgárnak ír levelet, abban arra buzdítja őket, hogy regisztráljanak és majdan szavazzanak a választásokon. Ilyet egyetlen egy európai demokráciában sem tehetne meg egy miniszterelnök, mert abban a pillanatban neki ugrana a teljes sajtó és a teljes ellenzék.
Porcsalmi Bálint, az RMDSZ ügyvezető elnöke mondta épp ma, hogy a határon túliakat a regisztrációra, a technikai tudnivalókra, a levélszavazat helyes elküldésére kell felhívni, mármint a figyelmüket, mert hogy a nagy részem már most tudja, hogy kire fog szavazni, a Fideszre. Ki 14-ben 95%-ig odaszavazott.
Hát akkor
tehát ő is azt mondja, az RMDSZ azt mondja, hogy ez rendben van.
De az RMDSZ nyilván, és egy hete tárgyaltam Bukarestben, találkoztam a RMDSZ-es politikusokkal is természetesen, tehát pontosan ismerem az álláspontjukat. Nem is tudnak most más tenni, hiszen ezekben a napokban a teljes Fidesz vezérkar megszállta őket bálványosan, de amit én kifogásolok, az teljesen egyértelmű. Az ön által befizetett adóból jóval több mint 500 milliárd forint költségvetéssel a miniszterelnök kifejezetten a következő választásokon való regisztrációra és ott a Fideszre való szavazásra buzdítja a határon túli kettős állampolgár.
Magyarok a választási iroda folyamatosan ezt tette, hiszen az az értelme a szavazásnak, hogy ezt lehessen is szavazni, nem? De nem azt mondták, hogy kire kell szavazni, hanem azt, hogy kell regisztrálni. Ez egy technikai ismeret.
De Tibor, hát ez a lényeg, hogy a Nemzeti Választási Iroda az ő általa használt büdzséből, itthon is és bárhol máshol is, például londoni magyaroknál is, figyelemfelkeltő kampányokat folytathat, hogy mi a szavazás módja, hogy tud eljutni a szavazófülkéig. De itt a miniszterelnök vette át a szerepet, és a miniszterelnök arra buzdít, hogy az ő politikai irányát, azt a tartalmat és azt a politikát támogatva menjenek regisztrálni és szavazni a 1 millió határon túli szavazó. Ebből látszik, hogy a Fidesz központ, ahol jó stratégák ülnek, egészen pontosan kiszámolta, hogy Magyarországon ma már egyértelműen nagyobb az elégedetleneknek a tábora, akik valami újra szeretnének szavazni, akik nem akarják, hogy az Orbán rendszer tovább építkezhessen. Ezért van ilyen erőltetett állampolgárosítás a határon túli területeken, és ezért buzdít szavazásra személyesen.
Az lesz állampolgár, aki akar, azt nem lehet kényszeríteni.
De aki azzá válik, mert különböző kedvezményekkel kecsegteti a magyar állam, aki azzá válik, utána már csak egy lépés, hogy a levélben történő könnyített szavazáson a kormány megszervezze akár a határon túli magyar pártok támogatását is élvezve ehhez.
Nem az volt az MSZP álláspontja mindig, hogy az legyen a határon túli politikához való magyar állami viszonyulás, amit a határon túl reprezentatív politikai erő helyesnek lát, hiszen nem kell nekünk jobban tudni, hogy ők ott mit akarnak.
Ugye ez most csak egy álnaív kérdés volt.
Nem, hát én emlékszem arra, hogy ez volt mindig az álláspont. A Romániában RMDSZ, ha ők azt mondják, hogy ez a jó irány, akkor az a jó irány.
Így aztán egyébként az RMDSZ-szel nekünk most már 20x éve napi kapcsolatban, nagyon komoly szakmai kapcsolatban együttműködésünk van, és hát majd Bálintot meg is fogom kérdezni, Porcsalmi Bálintot, aki vel még az ifjúsági mozgalmakban is együtt kezdtünk, táboroztattunk is egy eleget együtt, hogy, hogy a csodában van az, hogy a Magyar Táviratiroda ilyen hírt tud kiadni. Nyilván ez egy bővebb beszélgetés volt, és nem feltétlenül a Bálintnak ez a két mondata volt annak a lényege. Ezen a héten volt a miniszterelnöki levél is, tehát nyilvánvaló, hogy ezt erre építik rá. Halkan megjegyzem, hogy két napja, amikor Kelemen Hunor RMDSZ elnök bejelentette, hogy elindítják a kisebbségi jogok érdekében az európai polgári kezdeményezésüket, akkor én voltam az első magyarországi politikus, aki aláírta az aláíró ívet, és jelentettem be, hogy a például a Romániában élő magyar kisebbség biztonsága és tartós jog érvényesítési lehetősége miatt támogatom az RMDSZ-nek a kampányát itthon is és más országokban is. Tehát nincs köztünk nagyon sok tekintetben tartalmi politikai vita. Az, amit most a miniszterelnök és semmilyen tesz, az egyszerűen választási csalás innen nézve Magyarországról.
Látják, hogy a bíróságra fognak menni valószínűleg, ha jól értettem a hírekből az elutasítás után. És a bíróság el fogja mondani, hogy ez az vagy nem.
Most melyik?
Ebben az ügyben.
De ez ma történt, úgyhogy én még nem jelentettem be semmilyen...
Nem mennek bíróságra?
Még nem fordultam bírósághoz. Szerintem az eredeti beadványt jegyző Szigetvári Viktor fog fordulni, de mintha nem egyeztettünk, ezért nem merném a számra venni az ő politikai stratégiát. Egy biztos, hogy nem hagyhatjuk ezt annyiban, de mondom még egyszer, nem is ez a fő probléma, hanem az, amilyen módon tudatosan és erkölcstelen módon távol tartják azt a 600 ezer magyart a szavazásoktól, akik egyébként Londonban, Berlinben és máshol dolgoznak és élnek.
De akik külképviseleti szavazások vannak.
Méghozzá úgy van külképviseleti szavazás, hogy mondjuk egy Skóciában élő magyar, konkrétan tudom, hiszen minden hónapban tartok valamelyik európai nagyvárosban fogadórát az ottani magyaroknak, napi élő kapcsolatunk van. Egy ott élő, Skóciában élő magyarnak Londonig kell utazni saját pénzen, nyilván nagyon kevesen teszik meg.
Miből gondolják egyébként, hogy ők nem a kormányra szavaznának? Ezt olyan természetesnek mondja.
Mert nagy részük azért ment el az országból, mert itthon nem boldogul. És nagyon komoly közönkutatások és felmérések, és így elszerkesztő, nekem is azért most már ez a 8-10 fogadóra, amit kint tartottam és találkoztam a szállodaiparban, az egészségügyben és máshol dolgozó magyarokról, arról győzött meg, hogy még csak nem is egyszerűen a hazai fizetési viszonyok, bérviszonyok miatt távoznak, hanem mind az a közállapot, ami körbeveszi mindannyiunkat, ami körbeveszi Magyarországot, az a struktúra, amiben az egészségügy dolgozik, az, amit oktatási központosítás címen végrehajtotta az állam, a kormányzat, ez mind nagyon sokaknál betette a kaput, és azt mondták, hogy családot alapítani, egy életpályát elindítani, már nincs kedvük kitolni, inkább elmenne külföldre.
Tud nekik valami biztatót mondani a kintieknek arról, hogy mi lesz velük, ha a Brexit valósággá válik? Vagy ezt senki nem tudja még?
Brexit ügyben én magam is tárgyaltam londoni kormányzati tisztségviselőkkel is, fogadtam Brüsszelben a munkáspártnak is a Brexit ügyi főtárgyalóját, és az Európai Uniós főtárgyalóval is, és az Európai Parlament Megbizottjával is folyamatos viszonyban vagyunk. Mi azt követeltük, és jó, szerintem jó úton haladunk e felé, hogy az Európai Uniós tagállamok polgárai beleértve a magyar állampolgárokat is ugyanolyan jogosítványokkal kinmaradhassanak, dolgozhassanak, folytathassák életüket, mint ahogy ezt eddig tették. Sokat finomodott egyébként a Brexit kampány óta a hivatalos londoni álláspont, hiszen az utolsó hírek arról szóltak, hogy persze sok-sok adminisztrációs buktatóval, de azok, akik ma kinn vannak, azok folytatni tudják a munkájukat. Teszem hozzá. Meg tudja satszolni, hogy évente mennyi pénzt küld haza a külföldön dolgozó több százezer magyar?
Statisztikai hivatal közli az adatokat.
900 milliárd forintot. Ez egy félelmetesen nagy összeg. És azért érdekes ez, mert térjünk erre vissza, hogy ha ők küldik haza a kint megkeresett pénzüket, ráadásul a magyar kormány őket úgy számolja a magyar munkaügyi foglalkoztatási statisztikákban, mint foglalkoztatottakat. Tehát amikor eladja a kormány, hogy hány százezer emberrel bővítette a foglalkoztatottak körét, akkor beleszámolja a London és a berlini magyarokat is. De hogy nekik ugyanúgy joguk lenne levélben szavazni, egy mozdulattal azt feladni, mint ahogy a kettős állampolgár magyaroknak, akik tényleg a magyar határtól néhány kilométerre laknak. Tehát ez egy óriási egyenlőtlenség, és egészen biztos, hogy alkotmánysértő választási mechanizmus, ami felett nyilvánvaló a Fidesz stratégiák szemet hunynak, mert nem akarják, hogy ezek a magyarok beleszóljanak a hazasorsába.
Újja István, köszönöm szépen, az elmúlt egy órában az MSZP alelnöke, európai parlamenti képviselője volt az Aréna vendége. Köszönöm a figyelmet!